Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, ezután a nagyon tanulságos fölvezetés után. Azt gondolom, hogy innen kezdve az igazán izgalmas feladat az lenne, aki kibefejezni a történetet, de ez majd mondom a későbbiekben következik. Úgyhogy én megpróbálok néhány gondolatot felvetni, nem hiszem, hogy megrendítő újdonságokkal fogok szolgálni, inkább csak talán megpróbálom felvillantani azokat a szempontokat, amelyek szinte mindenki számára gondot okoznak akkor, amikor akár a saját párválasztásáról, akár a környezetében tapasztaltakról elmélkedik, vagy amikor azok a dilemmák felvetődnek, hogy tulajdonképpen van-e egyetlen helyes út, illetve hogy ki miért úgy választ, ahogy választ, és aztán miért választ másképpen, hogyha végül is így dönt. Az első kérdés, amiről beszélnünk kell, az az, hogy nyilvánvalóan nagyon erősen élnek azok a hagyományok, legalábbis foltokban élnek azok a hagyományok, amelyek sok évszázadig, évezredig különböző kultúrákban meghatározták a párválasztással kapcsolatos elveket és a gyakorlatot is. Ugye nyilvánvaló, hogyha végig gondoljuk azokat a korlátokat, amelyeket ezek jelentenek, akkor abban van egy nagyon jófajta logika, hogy ha biztosak a keretek és a szabályok, az azt jelenti, hogy nem kell nagyon sokféle szempontot figyelembe venni, mert nagyjából ki van jelölve mindenkinek az útja. Hogyha archaikus társadalmakat nézünk, tradicionális párválasztást, akkor ugye mindenki ismeri azt, hogy evidens volt, hogy a felvég és az alvég mondjuk az nem keveredik, hogy azonos vallásúnak kellett lenni a pároknak, hogy nagyon sokféle elvárás volt formai és tartalmi szempontból egyaránt a párválasztással kapcsolatosan. Nyilvánvalóan a kisközösségeknek ebben a tekintetben nagyon meghatározó szerepük volt, és ennek a hagyománynak, szokásnak, azért értem, hogy megrögzöttségnek, kötöttségnek nagyon sokfajta előnye volt, adott egy hihetetlen biztonságot, mindenki pontosan tudta, hogy rá milyen szabályok vonatkoznak. Ugyanakkor azok számára, akiknek ez nem felelt meg, mert más szerettek volna, azoknak ez rettenetes korlátokat jelentett, és mint tudjuk, akár a szépirodalomból, akár néprajzi, vagy történeti munkákból, de hát az újabb szociológiai felmérések, vagy antropológiai vizsgálatokból is, lehet tudni, hogy ezek milyen hihetetlen, sokfajta belső feszültséget keltettek a közösségen belül, ki kellett tagadni, el kellett zavarni, meg kellett semmisíteni azt, aki nem volt hajlandó betartani a közösség szokásait, és ez mind a két szempontból érdekes, nem csak az egyén veresége, vagy megfutamodása, vagy keserűsége, tragédiája okán, hanem abból a szempontból is érdekes, hogy milyen hatása volt magára a közösségre. Hát nyilvánvalóan a közösség azért próbálta minden erővel védeni ezeket, mert ez bomlasztóan hat, hát hiszen, hogyha egyszer van kivétel, akkor többször is lehet kivétel. Ha elfogadjuk a másmilyenséget, az veszélyezteti ezeket a kialakult kereteket. Tehát itt egy nagyon fontos kérdés annak a fölmérése, hogy itt a közösségi érdekeknek alárendelődtek egyéni érdekek, és amikor valaki ezt feszegetni kezdte, akkor attól függően, hogy milyen korról beszélünk, milyen időszakról van szó, mennyire szigorúak ezek a keretek, illetve mennyire van mód a mobilitásra, attól függött, hogy az egyén elveszett, esélyesen volt, vagy pedig megpróbálta ő maga a saját életével demonstrálni, hogy másképpen is lehet. Ennek következtében, ugye nyilvánvalóan végig kell azt gondolni, hogy a közösségnek még milyen érdeke, illetve milyen okból fűződött érdeke ahhoz, hogy ezeket a nagyon szigorú kereteket tartsa. Nyilvánvaló az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy a maga a család az egy biztonságos egységet jelentsen, ami kiszámítható módon működik, és kiszámítható módon szolgáltatja azokat a, ez furcsa hangzik, de valójában így van, szolgáltat a közösségnek megbízható módon bizonyos dolgokat. Az egyik dolog, ugye, ami szolgáltat, az az, hogy nincsen változtatás ezen. Tehát ha egyszer eldöntötték, akkor amíg élnek, boldogan vagy sem, ásó kapa, nagy harang fogja őket elválasztani. Természetesen, ugye ha anélkül, hogy cinikus akarnék lenni, azt kell, hogy mondjam, mert ez nagy biztonságot jelentett, mert akkor aki már egyszer megházasodott, az a nem volt gond, mert az el volt intézve ez a dolog ottan, nagyjából lehetett arra számítani, hogy hogyan fognak folyni a dolgok. Azt is lehet tudni, ugye, hogy tulajdonképpen az elmúlt néhány évtizedet leszámítva Magyarországon is voltak elvárások a tekintetben, hogy hány évesen, milyen körülmények között kell megházasodni, férhez menni, iskolát előbbe kell fejezni, körülbelül mik az elvárások azzal kapcsolatosan, hogy mi az udvarlásnak a kerete, és aztán milyen stációkon kell átmenni. Most arról ugye ebben a nagyon rövid időkeretben nem akarnék beszélni, noha nagyon-nagyon fontos kérdésnek tartom, hogy mennyire voltak őszinték ezek a keretek. Tehát, hogy a közösség azon túl, hogy megkövetelte azt, hogy a dolgok formailag is szabályosan történjenek, hogy valójában elnézte, hát ha megnézzük mondjuk a magyar paraszti kultúrát, akkor elnézte azt, hogy nagyon sokszor mondjuk ezek a szűzleányok a templomba domborodó pocakkal álltak oda, de úgy kellett mindenkinek csinálni, mint hogyha minden rendben volna, a közösségi szabályok szerint. Én azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos kérdés, amit kinek-kinek a saját életében, meg a saját közössége életében végig kell gondolni, hogyha egyszer szabályokat szabunk, és úgy gondoljuk, hogy az fontos, hogy ezek a rigid keretek működjenek, én nem hiszem, hogy jót tesz, ha nagyon rigidek ezek a keretek, de hát ki miért választ magának, akkor az a kérdés, hogy azokat az összekacsintásokkal, azokkal a hamisságokkal mit kell kezdeni, ami egyébként már egy kora gyerekkori szocializációtól azt üzeni, amit ugye a mai világ is nagyon sokszor üzen, hogy másképp írjuk, másképp mondjuk. Van egy szabály, de úgy csinálunk, mintha betartanánk, miközben egyébként nem tartjuk be. És aztán ezzel kezdjen ki, amit szeretne. Most a család szempontjából nyilvánvalóan a közösségnek egy nagyon erős érdeke fűződött ahhoz, hogy stabil családi kapcsolatok legyenek, mégpedig azért, mert hogy az volt az elvárás, hogy legyen gyerek, méghozzá minél több gyerek, a reprodukció ma is. Ugye, ha megnézzük a szociálpolitikusok, hiába ágálnak ez ellen, a politikusok nagyon gyakran összekeverik a dolgokat, és úgy gondolják, hogy a családnak az a dolga, hogy minél több gyereket hozzon a világra és neveljen fel azért, hogy a későbbi munkaerő és a nyugdíj alaphoz való hozzájárulás ezen rendben legyen. Ez egy klasszikus keveredése azoknak a gondolatoknak, amelyek a úgynevezett közösségi érdekekről szólnak, és amelyeknél nagy kérdés persze, hogy az egyén, illetve a család az mennyire fontos, mennyire számít, hogy ők jól vannak-e egyébként, vagy pedig csak arra kellene, hogy szolgáltassák a közösségnek a egyébként már konyhakész gyerekeket. Most ami a következő fontos dolog ebben a tekintetben, az a családi gazdaság. Ugye egészen a 19. század közepéig, ugye most Európáról és a fejlett országokról beszélünk döntően ebben a körben, a családnak nem csak reprodukciós szerepe volt abban az értelemben, hogy gyerekeket kellett a világra hozni és fölnevelni, akik egyébként az ő időskori ellátásukban is nagyon jelentős szerepet játszottak, hanem legalább ennyire fontos volt az a gazdasági funkció, amelyet mint termelő egység, illetve mint fogyasztási egység is jelentett. Ez is jól, tulajdonképpen jól bemérhető, jól tervezhető volt, és nagyon fontos volt, hogy ezek a családok, ezek ugye egy ipari forradalom utáni időszakig szolgáltassák mindazt, ami a gazdaság működését szolgálta. És ezzel is egy biztonságos családi rendszerben számítani lehetett például arra, hogy 4-5 generáción keresztül ugyanolyan foglalkozású lesz mondjuk a gyerek, mint az apja volt, vagy ugyanolyan fajta mezőgazdasági gazdálkodást fog folytatni, ami egy kiszámíthatóságot is jelentett a társadalom számára. Hozzá kell tegyem, ha most gyerekvédelmi szempontból nézem, persze ennek nagyon nagy jelentősége volt, mert azt nagyon könnyű elképzelni, hogy milyen fantasztikus előny az, ha valaki látja az apját, anyját tevékenykedni, és meg tudja tanulni szinte öntudatlanul azokat a tevékenységeket, amiket az csinál. Az nyilván egy egészen másfajta szakmai ismeretet jelent, mint az, hogyha majd a középiskolába vagy az ipari tanuló iskolába megpróbálják beleverni érzem a fejébe, részben gyakoroltatni vele meglehetősen mesterséges körülmények között azokat a tevékenységeket, amelyeket csinálni kell. Ugyanakkor azért azt ne felejtsük el, hogy ez egy álom, ha csak nem térünk vissza az autarkiára, mert hogy ma nagyon nehéz volna mondjuk azt előállítani, hogy a családi körülmények között tanulják meg a gyerekek mondjuk a űrhajózási technikát, vagy valami más, mondjuk az én gyerekeim például a szegények, hogy hogyan kell az egyetemen oktatni a nebulókat, vagy kutatni, nem biztos, hogy ez nagyon célszerű lenne, nem biztos, ők például nem ezt választották. Talán nem véletlenül. Ami már most a családnak az egyéb funkcióit, de ez persze nem jelenti, hogy ez nem egy jó családi dinamika. Ami már most a családnak az egyéb funkcióját illeti, itt nagyon fontos, és nem lehet eléggé túlhangsúlyozni a szolidaritást, az egymásról való gondoskodást és az egymásra utaltságot családi és kisközösségi szinten. Én ezt rendkívül fontosnak tartom, és azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb ma megfontolandó dolog az az, hogy vajon, hogyha nem tudjuk visszaállítani, már pedig nem fogjuk tudni visszaállítani azt a fajta rokonsági, kiterjedt családi hálót, ami nagyon sok évszázadon keresztül adott egyfajta biztonságot összes hátrányával együtt egyébként, éppen a rigiditásából adódó hátrányával együtt, akkor hogyan lehet a kisközösségekben reprodukálni egy olyan fajta egymás segítő szolidaritási hálót, ami a nukleáris családokat, az egyszülős családokat, a gyerekeket nem szolgáltatja tökéletesen ki annak, hogy nincs kihez fordulni. Tehát, hogyha az édesanyja és az édesapja éppen nem elérhető, akár fizikai, akár lelki értelemben, akkor tulajdonképpen nincsen hová menni. Szemben egy korábbi kiterjedt családi struktúrával, ahol sok testvér volt, nagyobbak, kisebbek, nagynénik, keresztszülők, szomszédság, rokonság, akik ugyanannak az értékrendnek az alapján, ugyanolyan normák alapján gondolkodtak, éltek, tehát biztonságban volt az a gyerek, aki ebben a körben mozgott, és az a felnőtt is, aki tudta, hogyha ő nem is néz rá a gyerekére, más biztos rá fog. Mondjak erre el gyorsan egy például, csak nem szeretnék az időből kifutni. Egy nagyon izgalmas megfigyelést tett egy amerikai újságíró, angol újságíró nő, aki egyébként anyai ágon afrikai származású volt, és apai ágon volt brit, és ő írt egy PhD dolgozatot arról a fantasztikus dologról, ami nekem nagyon megragadta annak idején a figyelmemet, hogy mi a különbség a gyerekekre való figyelés és a gyerekekre való gondoskodás tekintetében az európai és az afrikai családi megközelítésben. És azt azon a megfigyelése keltette fel az érdeklődését, hogy elmentek egy esküvőre, ahol mindenféle, ugye ilyen multikulturális esküvő volt, mindenféle családok, párok, apukák, anyukák fordultak elő, és ahogy ott állt és bámészkodott, egyszer csak arra lett figyelmes, hogy az angol szász mamák, azok, hogyha a gyerekük ott a rohangált, ugye hát ez egy ilyen lakodalmas csapat, akkor mindig követték a saját gyereküket a szemükkel, és ha a gyerek valami bajt csinált, hasra esett, orrát kell törölni, akkor rohantak utána, ugye, és megpróbáltak neki segíteni. Ezzel szemben az afrikai anyukák, azok mindig a közelükbe levő összes gyereket figyelték, függetlenül az ő gyerekük közöttük volt-e vagy sem, és ha bármelyik gyereknek ott valamilyen kielégítetlen szükséglete volt, akkor azt a gyereket ellátták, és bízhattak abban, feltehetően joggal, hogyha a sokadalom egy másik pontján az ő gyerekük hasra esik, akkor ott is lesz valaki, aki majd fölemeli, megpuszilgatja és leporolja a térdéről a rákerült homokot. Ez egy nagyon-nagyon fontos szemantikai és persze tartalmi kérdés is, hogy az csak a saját gyerekünk az érdekese, az a fontos, hogy nekünk a saját gyerekünk jól létéről kell gondoskodni, vagy az a fontos, hogy az a közösség, ahol élünk, ott a többi gyerek, a többi ember is, hogy nyilván ez felnőttekre is vonatkozik, csak ők viszonylag ritkában esnek hasra, már legalábbis fizikai értelemben, tehát hogy tudunk-e egymásra figyelni. Na most a következő dolog, ami nyilvánvalóan a családok, illetve a párválasztás szempontjából egy ilyen jól körülhatárolt rendszerben fontos, az az, hogy egészen a 20. század második feléig nagyon kevés olyan társadalmi szolgáltatás volt, amit ma nem csak hogy természetesnek találunk, hanem ma például Magyarországon nagyon komoly politikai feszültségekhez vezet az, hogy adott esetben az a feladat, hogy a klasszikusnak tűnő és mintha öröktől meglévő szociális szolgáltatásokat szűkítik anyagi okokból, akkor mindenki fölhördül, mert úgy tűnik, hogy 50 év alatt körülbelül ennyi ideje szokhatták meg a Európában elsősorban ezeket. Úgy tűnik, mintha ez a világ kezdetétől fogva úgy lett volna, hogy az állam és a kormányzat nyújt különféle szolgáltatásokat. Holott korábban ezek ugyancsak kisközösségi családi szolgáltatások voltak, akár a betegekről, idősekről való gondoskodás, a gyerekek napközbeni ellátása is így tovább. Nagyon izgalmas volna részletekbe belemenni, de erre most sajnálatosan nincsen idő. Mi váltotta ki azokat a változásokat, amik ma olyan nyugtalanítóan hatnak, és mi gyorsította föl az életet a szinte az elviselhetetlenségig sokak számára? Az egyik dolog az nyilvánvalóan, amit említettem, az ipari forradalom és ennek következményei voltak, ugye azóta már többször ipari forradalomról beszélhetünk. A mobilitás minden értelemben annyira felgyorsult, hogy ezek a meglehetősen jól kialakult és nagyon határozottan kultúrához kötődő keretek, ezek föllazultak. Mert ugye abban a pillanatban, hogy valaki kibeugrál a körből, akkor ugye a keretek azok egy kicsit meg szoktak lazulni. Városiasodás, költözés, vegyes házasságok, nagy társadalmi változások, az egész liberalizmus eszméje, ugye az ipari forradalom az mindig együtt említődik a nagy francia forradalommal, talán nem véletlenül. Most ennek az lett ugye a következménye, hogy emberek egyfelől, akik sokszor évszázadokig vagy generációkon keresztül ugyanabban a környezetben éltek, és ugyanazokat a normákat látták, egyszer csak szembe találkoztak az, hogy egészen másféle módon is lehet élni, egészen másfajta életformát lehet választani, egészen más dolgokat lehet választani az életben, vagy adott esetben ugye egy más életmódot élni. Ez nyilvánvalóan föllazította ezeket a kereteket nagyon nagy mértékben. Jó és rossz értelme, a rigiditás csökkentette, a választási lehetőségeket növelte, nyilván eleinte kevésbé, aztán egyre inkább, és mára, vagy legalábbis az elmúlt néhány évtizedben úgy tűnik, hogy bármit lehet. Bármit lehet, ezt aztán az emberek meg is próbálják mindenféle variációban, hogy boldogabbak-e tőle, ezt én nem fogom tudni ebben a 30 percben megválaszolni, de azt gondolom, ha valamiről érdemes gondolkodni együtt is, az az, hogy vajon mi okoz örömet ebben. Én azt nem mondanám, hogy hasonlítsuk össze, hogy melyik a jobb, mert az nagyon igaztalan volna, mert mind a kettő mellett nagyon sokféle érv szól, és önmagában nyilván egyik sem abszolút jó. A várható élettartam az megnövekedett. Elsősorban ugye itt arról van szó, hogy a fertőző betegségek fokozottabb gyógyításával a hihetetlen magas csecsemő halandóság az lement, ugye ez a 20. század fordulójára, ami azt jelentette, hogy a gyerekek hihetetlen módon felértékelődtek, hiszen kevesebb gyerek született ugyan, éppen amiatt, hogy a megszületettek azok szerencsésen életben maradtak, de ugyanakkor a gyerekekkel kapcsolatos elvárások azok növekedtek, a szülőknek ugye már a 19. század második felében szembesülniük kellett azzal, hogy a gyerekeknek a közoktatásban kötelezően részt kell venniük, és a gyerekszám csökkenés a gyerekeknek egy egészen másfajta státuszát eredményezte a családban, természetesen az egyéb említett társadalmi változásokkal együtt. Ez alapvetően meghatározta azt, hogy hogyan alakul és hogyan mozog az egyéni, családi és közösségi felelősségvállalás és szerepvállalás, nem beszélve arról, hogy éppen az iparosodás és a mobilitás következtében egyre nagyobb szükség volt arra, hogy az a mintöbb házon kívül munkát vállaló családtagok távolétét ellensúlyozandó a gyerekeknek valamiféle napközbeni ellátást nyújtsanak, már pedig ezek az ellátást nyújtók az esetek egyre növekvő részében nem a családtagok voltak, tehát a gyerek egy másfajta értékrenddel, egy intézménnyel, egy másfajta nevelési kultúrával is találkozott, meg persze más gyerekekkel. A 20. század második fele ugyanakkor drámaian meghatározó változásokat hozott az egyéni jogok, szabadságjogok tekintetében is, a szabad választás hihetetlen módon felértékelődött, és innen kezdve megint csak azt gondolom, erről beszélni, gondolkodni kellene, nem nagyon gyorsan sztereotíp választ adni rá, mert nagyon könnyű elcsúszni a könnyű ítélkezésben. Ugye egy tulajdonképpen az egyén személyes boldogulását, az egyén önkifejezését üdvözlő irányzatnak vagyunk az elmúlt évtizedekben tanúja. Ez a 60-as évektől indul, nagyon sokféle dolog határozza ezt meg. A feminizmus indulása, 68-as diáklázadások hihetetlen nagy hatást gyakoroltak erre, és nagyon sokféle olyan egymást erősítő, szinergikus dolog történt az elmúlt fél évszázadban, amely mára azt a fajta individualizmust eredményezte, amely joggal okoz egyébként azoknak is gondolt, akik úgy érzik, hogy ők a tökéletes önmegvalósítás állapotában leledzenek, azért időnként elgondolkoznak arról, hogy biztos-e, hogy nekik nagyon jó így ez ebben a formában. Van, akinek igen, van, akinek nem. A másik dolog, ami nyilvánvalóan ezzel párhuzamosan haladva megváltoztatta a párválasztásnak a jellegét, az a szerelmi házasságnak a felértékelődése volt. Én nem gondolom, hogy korábban ne lett volna nagyon erős érzelmi, ilyen-olyan érzelmi töltése kapcsolatoknak és házasságoknak, de az, hogy a szabad választás alapja a szerelem kell, hogy legyen, ez azért egy meglehetősen új dolog, méghozzá egy olyan szerelem, amiről azt várnák az ifjak, és talán még az itt kevésbé ifjak is, hogy örökké tartson, és azon a hőfokon égjen, amíg a világ sétnap, ha pedig nem, akkor azonnal egy másik ilyen örökké tartó szerelem után kell nézni. Hát ez nagyon különbözik attól a rigid formától, amiben egyszer kimondtuk azt, hogy ez most már összetartozunk, ráadásul nem is feltétlenül saját elhatározásunkból, akkor ott nem volt már appelláta, ha csak valaki meg nem özvegyült, vagy világán nem szaladt. Ennek nyilvánvaló következménye a válás, az a lehetőség, hogy emberek szabad akaratukból úgy dönthetnek, hogy újra szeretnének próbálkozni, vagy nem szeretnének próbálkozni, de az, akit választottak, az mégsem az, akire gondoltak, ennek összes konzekvenciájával együtt. Nyilvánvalóan, hogy e tekintetben két nagyon fontos csoportnak a megerősödése és hozzájárult ehhez, két kisebbségnek, bár a nők azt nem tudom milyen szempontból kisebbség, de érdekérvényesítő szempontból talán igen, számosságukat tekintve nem. Ugye az egész feminista mozgalom, a női empowerment megerősödés az egy nagyon fontos lehetőséget adott arra, hogy a nők ne legyenek kiszolgáltatottak. A gyerekjogok megjelenése és a gyereknek, mint nagyon fontos a participáció szempontjából is fontos szereplőnek a megjelenése, akinek véleménye lehet, aki a saját érdekeit kellene, hogy tudja, hogy képviselni, de ha nem, akkor valaki képviselje helyette. Ez az egész családi dinamikát nyilvánvalóan megváltoztatta, és csak nagyon röviden utalnék arra, hogy azok a viták és rettenetes színvonalú média megjelenések, amelyek például a családon belüli erőszakkal kapcsolatban az elmúlt években nagyon hangsúlyosan kaptak lábra, azok mögött sajnos a média által egyáltalán nem jól közvetített módon, hiszen ez a része nyilván nem érdekli őket, mert ez hosszú, komplikált, és nem lehet belőle nagy botrányokat kavarni. Ugye a családon belüli erőszaknál is ez a családi dinamika változás van, ami egyéni szinten nagyon nehéz tudatosan megélni annak, azoknak a családtagoknak, akiknek erre semmiféle valódi információjuk, képzettségük, kultúrájuk nem lehet, és ez nem iskolai végzettség kérdése, hiszen a családi szerepmegosztás változás, a családi dinamika változás, ez egy hihetetlen fájdalmas dolog, hogyha ennek nincsen egy megemésztett, megélt folyamata, amiben újra lehet definiálni a szerepeket, és meg lehet állapodni bizonyos modus vivendiben. Nyilván ennek az egyik nagyon negatív és nem örömteli kisülési módja a családon belüli erőszak. Én csak azért jelzem ezt itt, mert nagyon fontosnak tartom, hogy szemben azzal, ahogyan néhány harcos csoport ezt nálunk szeretné, nem a férfiak kiiktatásával kéne ezt a problémát megoldani, hanem például annak a végiggondolásával, hogy mi is történik a családokban, mitől van ilyen feneketlen mennyiségű feszültség, erőszak és tehetetlenség érzés, ami persze hát nem csak a családokban, hanem egyedütt is él. Én tehát azt gondolom, hogy nagyon súlyos érdekkonfliktusokba keveredtek az egyének, a családok és a közösségek, és ezt, minthogyha az elmúlt 50-60 évben nagyon kevéssé sikerült volna kibeszélni. Persze nagyon sok kutatás szól erről, rengeteg remek könyv van erről, de hogy valójában az emberek ezt egyénileg hogyan élik meg, az egy másik kérdés. Mi lett ennek a következménye? Nagyon magas a válási és az újraházasodási arány. A válási arány az nyilvánvalóan ebből az előbb elmondottakból következik, az újraházasodási szám pedig abból, hogy az emberek nem adják fel. Tehát nem azt gondolják, hogy rossz az intézmény, rossz a forma, hanem hogy nem találták meg az igazit, ezért újra és újra neki indulnak, hogy megkeressék. Ennek is logikus következménye a csökkenő gyerekszám, de emögött azért más okok is vannak. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy Magyarországon is ne arról vitatkozunk elsődlegesen, hogy kevés a szociális juttatás, és azért nem születnek gyerekek. Meggyőződésem, hogyha tízszeresére emelnék a családi pótlékot, akkor is meggondolnák az emberek, hogy újabb és újabb gyerekeket hozzanak a világra, ugyanis olyan hihetetlen módon megnőtt a felelőssége a szülőnek, egyrészt a magára hagyottságában, mert nincsen igazi támogató közösség körülötte. Másrészt az elvárások növekedése miatt a gyerekneveléssel kapcsolatosan, hogy nagyon kevesen vállalkoznak arra, hogy bárhány gyereknek is ugye életet adjanak. Egy másik megközelítésben pedig nagyon fölértékelődött az egyéni érdekérvényesítés, a boldogság keresése, bármit is jelentsen ez, és abba az a fajta önfeláldozás és élethez szóló elkötelezettség, amit bárhogy is ürgetjük, forgatjuk, egy gyerek fölnevelése jelent, azt az emberek éppen felelősségük tudatában nem vállalják, nem azért, mert felelőtlenek és önzőek, hanem éppen azért, mert úgy ítélik meg, hogy ehhez erre nem tudnak vállalkozni. Most azon persze nyilván el kell gondolkodni, hogy ezen lehet-e és kell-e változtatni, de ez szerencsére nem a mai beszélgetés tárgya. Amint említettem, egy nagyon fontos másik elem az, amelyik befolyásolja mindennapi életet, hogy a nevelést is társadalmasítottuk. A gyerekek egészen pici kortól már tulajdonképpen közösségekbe kerülnek, mégpedig nem a szülői családi közösségbe, hanem professzionális segítők által működtetett intézményekbe, bölcsődébe, óvodába, iskolába, napközibe, amelyik, és ez nagyon fontos, ugye Somlai Péter ír erről a kiváló szocializációról szóló könyvében, tulajdonképpen egy abszolút megváltozott környezetet jelent, mert azt jelenti, hogy lehet, hogy a szülőkétől teljesen eltérő életformát, értékrendet tanít az az intézmény, ahol a kisgyerek egyébként általában több időt tölt, mint a szüleivel, már az ébren létnek több óráját tölti el. Hogy ennek a minősége milyen, és hogy hogyan lehetne sokkal jobb, erről se fogunk tudni ma beszélni, de azért azt gondolom, azt mindenképpen végig kéne gondolni, hogy a szülők sokkal aktívabb részvétele ezeknek az intézményeknek a munkájában, együttműködés ezekkel a szakemberekkel, a gyerekek komolyan vétele, az nagyon sokat segítene, azt gondolom, valamennyiünknek. A gyes és a gyed hatása, jelentése az nagyon jelentős és izgalmas kérdés. Sajnos nincsen idő, és ezt sokatszor mondom, mert tényleg borzasztó rövid az idő, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma. Nekem minden pontjáról nagyon sok mindenféle gondolataim vannak, gondolom az itt ülőknek is. A gyes abból a szempontból nagyon érdekes, hogy az alapüzenete az volt, ugye a 67-es bevezetésekor, hogy azért vezetik ezt be, mert rájöttek, komolyan veszik a pszichológusok által mondottakat, hogy a gyereknek az első három évben a kötődés, biztonságos kötődés kialakulása miatt szüksége van arra, hogy az elsődleges gondozóval, az anyával, vagy aki éppen az elsődleges gondozója folyamatosan együtt legyen, és egy nagyon biztonságos kapcsolat, érzelmi kapcsolat alakuljon ki. Sajnálatos módon azonban a valódi ok a gyesbevezetésének nem ez volt, hanem a gazdaság intenzifikálása, ugye a 68-as gazdasági mechanizmus, és valójában ezen a nagyon olcsó módon akartak többek között megszabadulni a képzetlenői munkaerőtől, aki így sokkal olcsóbb volt, a 600 forint volt, ugye akkor a havi gyes, otthon maradt, és nem a szocializmusban még csak végig se gondolható munkanélküliség áldozata lett volna, hiszen teljes foglalkoztatás volt. Azon kívül, ha belegondolunk, ez ma is így van, a bölcsőde az a legdrágább gyerekgondozási forma, hihetetlenül komplikált előírásai vannak. Emiatt sokkal olcsóbb volt fizetni az anyukákat, hogy maradjanak otthon, semmint újabb bölcsődei helyeket létrehozni. Csak jelezni szeretném, hogy 2006-ban az Európai Unió a Lisszaboni stratégia bevezetésével újra melegíti azt a gondolatot, hogy a nők azok éjjel-nappal a munkaerőpiacon kellene, hogy tartózkodjanak, ezért a gyerekek napközbeni gondozását intenzifikálni kellene, különös tekintettel arra, hogy az idősebb korosztályok munkaerőpiacon való tartása is nagyon fontos, hiszen nagyon kevés a munkaerő Európában, ezért ahhoz, hogy a nyugdíjak biztosíthatók legyenek, és a termelés biztosítható legyen, nem csak a nőknek kell, a fiatal nőknek részt venni, hanem az idősebbeknek is egyre később nyugállományba vonulni. Ez megint fölveti a napközbeni ellátás iránti fokozott igényt, ami önmagában nem volna baj, csak nem kéne se magunkat, se egymást becsapni a tekintetben, hogy melyik intézkedésnek mi a mögöttes oka, tehát hogy jó-e, ha otthon vagyunk, ha nem vagyunk otthon, ha dolgozunk, akkor kinek és milyen dolga van biztosítani a gyerek számára valóban az ő szükségletei szerinti gondoskodást, mert ez hosszabb távon nem csak az ő szükségleteit, hanem a közösség szükségleteit is szolgálni fogja. Én azt gondolom, hogy miután az idő nagyon rohan, tehát csak még egyszer jelezném, hogy ezek azok a keretek, modellek, amiben érdemes gondolkodni, hogy valójában miről szól a párválasztás, hogy ez egy szövetség-e, vagy egy örökre szóló szerelem, ez egy nagy kérdés, és hogy vajon mit jelent az, hogy örökre, hogy mi a gyerekek érdeke, és hogy jól mérjük-e fel a gyerekek érdekeit, akár együttmaradás, akár válás esetén. Ez is valami, amiről sokkal kevesebbet és sokkal felületesebben szoktunk beszélni, mint ahogy illenék, hogy mi a közösség valódi érdeke, az az érdeke, hogy formálisan együtt tartsunk, megtartsunk bizonyos szokásokat, vagy az a közösség valódi érdeke, hogy az emberek mégis úgy érezzék, hogy szabad akaratuk vagy szabad döntésük van a saját életük tekintetében, de ez lehetőség szerint a közösség életét ne rombolja szét. Hogy mik azok az állami és közösségi szerepvállalások, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a családok és az egyének, bennük persze a gyerekek, minél jobban ki tudják teljesíteni magukat is minél inkább képesek legyenek egymásnak és a közösségnek segíteni, anélkül, hogy beavatkoznának a családok életébe. Ez egy nagyon-nagyon érzékeny egyensúly. Ennek a mértéke sincs jól belőve nálunk, és azt gondolom, nagyon szélsőségesek az álláspontok. Egyfelől arról, hogy az állam mindenből vonuljon ki, másrészt, hogy azonnal vonuljon be. És nagyon sokszor ugyanaz a szakértő mondja ugyan mind a kettőt természetesen, mert így hát persze sokkal izgalmasabb a megoldás. A másik kérdés, hogy honnan szerezhetünk ismereteket, kompetenciákat arra vonatkozóan, hogy kik vagyunk mi magunk, miért döntünk úgy, ahogyan döntünk, mit kezdjünk a gyerekeinkkel, hihetetlen kevés segítséget kapunk, azt gondolom, ma ehhez. Gyerekként is, felnőttként is mérhetetlen limitált azoknak a lehetőségeknek a köre, ahol értékelhető, jó minőségű információhoz és készségekhez lehetne jutni. Itt nem arra gondolok, hogy szentenciákat okítsanak, vagy eleve hát elhatározott modelleket kellene megmutatni, hanem annak a lehetőségét kéne a gyerekek számára biztosítani, hogy ők olyan biztonságban, elfogadásban nőjenek fel, hogy a saját választásaikban bízhassanak. Ez azt gondolom a legtöbb, amit adhatunk, és aztán majd ők eldöntik, hogy mi a számukra a leginkább jó. Erre azért van szükség, mert hogyha megnézzük azt, hogy valójában kell-e szabályozni azt, hogy legyen egyetlen jó forma, vagy néhány jó forma, akkor arra kell hagyatkoznunk, hogy a gyerekek persze úgy nőnek fel, hogy pontosan követik azokat a mintákat, értékeket és modelleket, amelyeket maguk körül látnak. Ugye a pszichológusok azt szokták mondani, hogy a gyerek az a szülőnek a tünete. Tehát, hogyha a gyerekkel baj van, ha diszfunkcionális a viselkedés, az a szülőről mond el nagyon sokféle dolgot. Én azt gondolom, nem csak a szülőről, a tágabb közösségről. Tehát én azt is gondolnám, hogyha egy gyerekkel az iskolába baj van, az a tanár tünete is, vagy az iskola tünete is. Tehát ezen érdemes gondolkodnunk, hogy a gyerek semmi más nem csinál, és nyilván ez is bosszantja annyira felnőtteket, mint visszamutatja azt, amit tőlünk látott. Ugye klasszikusan, jó példa erre, amikor ugye egy apuka vagy egy anyuka nagyon ingerülten, vagy egy pedagógus rászól a gyerekre, hogy milyen csúnyán beszél, miközben 10 perce azelőtt hallhatott tőle válogatott retteneteket, amikor mondjuk a piros lámpánál nem sikerült átmenni időben. A másik nagyon fontos kérdés, hogy jó-e mindenkinek, ha egyfélék vagyunk, vagy egyfélét választunk. Én azért gondolom azt, hogy a gyerekek szabad választása akkor lehetséges, ha ők biztonságban vannak, és van egy olyan értékrend, amelyről a szülő és az intézményrendszer biztos lehet, hogy fölmutatott valamit, amit ő követhetőnek és követendőnek tart, mert a gyerek, ha azt választja, ha mást, biztosak lehetünk abban, hogy végsősorban maga számára jót fog választani. De el kell tudnunk őt engedni, mert ugye, ahogy ezt mondani szokták, a gyerek az vendég a háznál, tehát nem a miénk, és nem mi döntünk, nem determinálhatjuk az ő életét. A pluralizmusnak nagyon sokféle nehézsége van, nyilvánvalóan ugyanúgy, mint a demokrácia, komplikált, lassú, állandóan egyeztetni kell, meg kell beszélni dolgokat, tekintetbe kell venni a másikat, tolerálni kell a másságot, tehát azt gondolom, ettől színes és izgalmas az életünk, nem hiszek abban én személyesen, hogy az nagyon boldogságos világ lenne, ahol mindig csak egyfélét lehet, és ez az egyféle is attól függően változik, hogy valaki vagy valakik erről döntést hoznak, bármilyen kompetensnek tűnnek is, vagy éppen bármilyen felhatalmazást is kaptak. A közösségi támaszokról röviden beszéltem, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Meggyőződésem, hogyha valami megmentheti a világot, ha szabad ilyen nagy szavakat használnom, az, hogyha a kis közösségek nagyon megerősödnek, és az emberek biztonsággal hagyatkozhatnak arra, hogy abban a közösségben, ahol élnek, ott segítséget, támaszt kapnak, ha bajban vannak, akkor van kihez fordulni, és elfogadják őket. Tehát, hogy nem kell feltétlenül megfelelni maradéktalanul az ottani elvárásoknak, hanem őket, magukat nem ítélik meg és el, hanem elfogadják, mint a közösség tagjait. Lehetnek jobb és rosszabb periódusok, de segítséget nyújtanak és rendelkezésre állnak. Hogy vissza kellene menni a kezdetekhez, hogy arhaikus társadalmat kellene előállítani. Hát ebben egyáltalában nem vagyok én a magam részéről biztos, nem is hiszek ebben. Azt gondolom, ezek olyan álmok, amelyek ráadásul egy olyan arhaikus képet vetítenek elő, amely idillinek tűnik. Ha megnéznénk azt, hogy vajon az elmúlt évszázadok, évezredek valóban ilyen idilliák voltak-e, akkor szomorúan kellene tapasztalnunk, hogy ez inkább mindig azoknak által fölfestett máz, akik azt szeretnék üzenni, ugye, hogy annak idején is a családok 10 gyerekkel a földes szobában milyen boldogok voltak, tisztán, de foltosan. Én nem gondolom, hogy ezt a fajta ilyen arhaizáló illúziót kellene elővenni, és azt állítani, hogy bezzeg akkor az emberek jól és boldogan éltek. Biztos, hogy sokkal több fajta biztonságot éltek meg, ugyanakkor ezek a keretek és korlátok hihetetlen módon feszítették őket, és én az egy kicsit cinikusnak hatóan, de egyáltalán nem cinikusan azt szoktam mondani, hogy szerencsénkre vagy pehjünkre nem voltak pszichológusok, szociológusok itt. Arról, hogy ezek az emberek tényleg boldogok voltak-e, nincsen nagyon reális és valódi információnk. Én tehát azt gondolom, hogy nekünk itt és ma kellene jó válaszokat találni arra, hogy akár a párválasztásban, akár az életünk más területén hogyan lehet emberi és másokra is tekintettel lévő életet élni. Köszönöm a figyelmet! Szóval, szabad mondani, én nem használom csonka család kifejezést, én egyszülős család kifejezést szeretem, szerintem az önmagában stigmatizálva lecsonkázzunk egy családot, de ezt csak azért mondom, mert tudom, hogy van, akik ezt csak ideológiai okokból is szeretik, én nem használom ezt. Tehát én a kérdés azonban nem kerülném meg a választ, én őszintén szóval azt gondolom, hogy is kellene, hogy legyen. Tehát, hogy az nagyon fontos volna, hogy akár egyszülős egy család, akár látszólag rokonok nélküli, hogy építsük vissza azt a fajta informális kapcsolati rendszert, amiben nem feltétlenül kell a szétvált szülőknek egymást szeretniük, de egymást respektálniuk, és a gyerekük érdekében együttműködni, az biztos, hogy kell, mint hogy az egész rokonságnak kellene. Ez szerintem egy tanulási folyamat. Hát én úgy érzékelem, hogy valójában a barátok nagyon fontos szerepet játszanak, különösen egy bizonyos életkor után, hogy a kortárs csoport, azt tudjuk például 10 évesek, fiatal 20 évesek, 20 évesek esetében sokkal meghatározóbb szerepet játszanak átmenetileg, mint a szülők. De nyilvánvalóan, hogy csak akkor lehet jó egy baráti háló, és akkor lesz a gyereknek egy olyan fajta baráti köre, amelyikben ő valóban biztonságosan érezheti magát, ha a kisgyerekkorától megkapta azokat a kötődési mintákat, azokat a lehetőségeket, amik őt képessé teszik arra, hogy ő úgy érezze, hogy őt elfogadják, hogy ő el tudjon másokat fogadni, hogy képes legyen szeretni, képes legyen distinkciókat tenni a között, hogy valaki a barátja vagy nem a barátja, hogy tudja nagyjából, hogy miért választ ilyen vagy olyan közösséget. Ehhez nem kerülhető meg egy kora gyerekkori nagyon biztonságos családi környezet, és őszintén szólva én nem látok más esélyt ma, mert tudjuk, hogy az identitásban meghatározó szerepe van annak, hogy az embernek a szülei hogyan viselkednek, akkor is, hogyha borosztóan viselkednek, akkor is meghatározó. Én ezért gondolom a szakmai, már gyerekvédelmi szakmai értelme is, hogy mindent, ami lehetséges, meg kéne azért tenni, hogy a felnőttek, amikor a gyerekük születik, akkor felkészültek legyenek arra, hogy ezt a feladatot jól tudják elvégezni, nem abban az értelemben, hogy állandóan szedrányásokat kapjanak, hanem hogy valódi segítséget kapjanak ahhoz, hogy ismerjék magukat, a társukat, értsék, hogy ennek a kisgyereknek mik a szükségletei, és hogyha ez az első néhány év érzelmi biztonságban telik, akkor a reziliencia elmélettel foglalkozók, ez most egy nagyon divatos irányzat, ami arról, azzal foglalkozik, hogy mitől lesz valaki ellenálló képes. Tehát egy gyerek például, mitől lesz ellenálló. Miért van az, hogy ugyanolyan rettenetesnek látszó körülmények között fölnőtt két gyerekből az egyik ezt arra használja, hogy haszna legyen belőle, tehát hogy kikeveredjen ebből és nagy erőt merít, a másik pedig deviáns lesz, vagy elvész, vagy tönkre megy. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nagyon sokat tudunk már arról, hogy az érzelmi stimuláció az élet korai szenzitív időszakában az milyen hihetetlen determinálja a későbbi életszakaszokat. Hát én ezért azt gondolom, hogy sokkal inkább arra kéne helyezni a hangsúlyt, hogy a szülők biztonságosan és jól tudják nevelni a gyerekeiket, akkor is, ha együtt vannak, akkor is, hogyha külön, és akkor már ez a baráti kör nyilvánvalóan inkább támogatást, semmint veszélyt jelent. Nem tudom, hogy válaszoltam.